Köszönjük, hogy te, amit megígértél, azt véghez viszed. Köszönjük, hogy belekapaszkodhatunk a te ígéreteidbe. Köszönjük, hogy a körülmények azok nem akadályoznak téged abban, hogy amit megígértél, az beteljesedjen. Bocsáss meg, hogy mi olyan sokszor körülményekre nézünk a te ígéreteid helyett. Hadd kapaszkodjunk teljes szívvel beléd, Urunk. Maradj velünk. Amen. Mai nap a kijelölt bibliaolvasókkal szerinti ige szakaszt olvasom. A Mózes 4. könyvéből, a 13. részből. A 13. résznek a 17. versétől kezdődően képpen. Akkor elküldte őket Mózes, hogy kémlejék ki Kánaán földjét, ezt mondta nekik, menjetek a délvidéken át, föl a hegyvidékre, nézzétek meg, milyen az a föld, és rajta alakuló nép erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz, milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék vagy megerősített helyek, milyen a föld, kövére vagy sovány, van-e rajta fa vagy nincs. Legyetek bátrak, hozzatok a föld gyümölcseiből. Akkor éppen a szőlőfürtök érésének ideje volt. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet Szín pusztájától egészen Rehóbig, a Hámedba vezető útig. A délvidéken átmentek föl, és Hebronig jutottak, Anák leszármazottai, Ajman, Séjaj és Tamaj élnek ott. Hebron 2 évvel korábban épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesztőt, egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek egy rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arról a szőlőfürttől, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek az ország kiképzeléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztájába, Kádesba. Beszámoltak nekik és az egész közösségnek, megmutatták nekik a föld gyümölcseit, elbeszélésükben ezt mondták neki. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél minket, valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. Csak hogy erős nép lakik azon a földön, a városok falakkal vannak megerősítve és nagyon nagyok, sőt még Anák leszármazottait is láttuk ott. A délvidéken Amellek lakik, a hegyvidéken Hettiták, Jebuziak és Emoriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig Kánaániták élnek. Bár Káleb csitította a népet, amely Mózes ellen fordult, mert ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem vonulhatunk fel ezzel a nép ellen, mert erősebb nálunk. És rossz hírét keltették Izrael fiai közt annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, olyan föld, amely megemészti a lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll, sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait, parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők is úgy tekintettek rá. Eddig Istennek ígéje. A felolvasott ige szakasz egy nagyon érdekes ige rész, ugyanis a pusztai vándorlásnak a befejezése vagy fele, attól függ, hogy honnan nézzük. Ugye Isten kihozta a népet Egyiptom földjéről, ezt írja le Mózes könyv, ezt írják le Mózes könyvei. Elindulnak Egyiptomból, rengeteg csodát átélnek, és megérkeznek az ígéret földje kapujáig. És ez a történet pont ebben a pillanatban játszódik, amikor a zsidó nép ott áll az ígéret földje kapujánál. És a nagy kérdés az, Bemennek-e erre a földre, avagy nem? Hát minden jó hadvezér, Mózes is elküldje az embereit, kikénelni ezt a területet, hogy mégis valami képe legyen arról, hogy mi lesz itt. Visszajönnek ezek az emberek, akik ezt végigjárták, megnézték, és beszámolnak arról, hogy valóban tejjel mézzel folyó föld valóban olyan gazdag, ami ennek Isten állítja. Tehát Istennek igaza van. És jön a de. De nem a miénk, és nem is lesz a miénk. És elindul a félelem, meg a félelemkeltés, és a vége az, hogy az egész nép lázadni kezd Mózes ellen, és újra előjön a szokásos régi nóta, amit refrénszerűen újra meg újra hallunk a zsidó néptől a pusztai vándorlás alatt. Mi a fenének jöttünk mi ki a pusztába, Egyiptom húsos fazekainál legalább élelmünk volt, és nyugtunk volt, és nem szenvedtünk, nem kínlottunk ennyit. És hiába a csodák, hiába
csengő.
Ezt a másnál csengett valaki. Tehát hiába a csodák, hiába Istennek az őrzővédő kegyelme, hiába a manna, mert ugye mikor a nép azon sírálkozott, hogy nincs kenyér, akkor Isten mannát adott, mikor azon sírálkozott, hogy nincs hús, akkor fürjeket adott. Mikor azon sírálkoztak, hogy nincs víz, akkor Mózes a pusztán a sziklából fakasztott vizet. Mindent az égvilágon megkaptak. Isten ment előttük éjjel tűzoszlopként, hogy világítson, hogy utat mutasson, hogy még véletlenül se tévedjenek el, nappal felhőoszlopként, hogy a időnként 40-50 fokos melegben valami árnyék is legyen. Mindez semmit nem számít, mert az első nehézség láttán megfutamodnak és betojnak. És elkezd működni a félelem. És először csak a földet tócsárolják, hogy jó, hát mégsem éri ez meg annyira, és eltolják maguktól. Aztán utána a félelem elhatalmasodik rajtuk, és már Isten ellen lázadnak, és még inkább elhatalmasodva rajtuk önmagukat teljesen apró is boharaknak írják le, vagy látják, akiknek soha semmi nem sikerül. És akár itt vége is lehetne pusztai vándorlásnak. Egyrészt úgy is vége lehetett volna, hogy bevonulnak Kánaán földjére, és minden happy, és jön a hollywoodi happy end. És úgy is vége lehetne, majd olvassuk egy részsel később, hogy Isten azt mondja, hogy jó, hát akkor itt pusztítom el az egész társaságot, kész pont. Mózesből csinálunk másik népet, ahogy Ábrahámból, és majd ők benépesítik Kánaán földjét. Csupán Mózes közben járó imádságának köszönhető, hogy nem ez történt. De a lázadás árát meg kell fizetniük, ők már nem mennek be Kánaán földjére, és ezért lesz ez a pusztai vándorlás félútja. Mert tesznek egy újabb kört a pusztában, addig, amíg ez a nemzedék ki nem hal. Két dolgot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból csak. Az egyik, hogy Isten, amit megígért, az beteljesíti. Így vagy úgy. És legyünk őszintén, Istennek teljesen mindegy, hogy Mózesnek és az utódainak adja a Kánaán földjét, vagy éppen Ábrahám utódainak adja Kánaán földjét. Neki teljesen mindegy, hogy ez a nemzedék megye be, amelyik ott áll, vagy majd csak a következő. Isten örökké valóságába belefér még 20-40-80-100 év. Csak azok vesztettek, akik Istenen lázadtak. A másik, Isten végigviszi az övéit Egyiptomiból a Kánaán földjéig tartó vándorlás alatt. Valaki egyszerűen mondta, hogy tenyerén hordozta a zsidókat Isten ezen a vándorlás alatt egészen végig. És mégis lázadoznak, és mégis azt mondják, hogy azért hozott ki Isten minket, hogy kipusztítson. Nem irreális ez? És sajnos, mikor a hívő ember szembe találja magát hirtelen olyan nehézségekkel, amikkel még nem, szokott ilyet csinálni. Legyünk őszinték, hogy egy idő után természetessé tud válni az, hogy az Isten hordoz minket. Hogy az élő Isten megadja élelmünket, megadja a védelmünket, megadja a biztonságunkat, hogy tudjuk, hogy van kihez fordulnunk, és egy idő után elfelejtjük azt, hogy mindez abszolút nem természetes, sőt. És amikor jönnek a bajok, akkor meg csodálkozunk, hogy valami nincs rendben. Mikor azt szoktam mondani, hogy a modern egyház egyszer még kerül az üldöztetés állapotába, mindig mindenki megbotránkozik, pedig így lesz. Mert az Isten különös kegyelme, amikor az övéit úgy hordozza a tenyerén, hogy semmi bajuk nincsen. És itt sem kellene semmit csinálniuk, elindulniuk is. Hányszor megtapasztalták a zsidók ezt? Hát nézzétek meg, az első rögtön az, hogy elindulnak Egyiptomból, Isten azt mondja, hogy az ige azt mondja, hogy Isten nem vitte őket keresztül egy bizonyos területre, hanem kerültek, mert tudta Isten, hogy ez a nép még nem szokta a harcot. Kikerülték az egyik nagyon kemény rabló népnek a területét, pont azért, hogy egy Egyiptomból szabadult rabszolgahad ne kerüljön rögtön egy olyan harcos néppel szembe, akikkel szemben nehézségeik támadhatnak. És aztán mondom, meleg volt, jött a felhő oszlop. Amikor bajuk volt, Istenhez kiáltottak, Isten meghallgatta őket, és jöttek a válaszok, és folyamatosan. És napról napra kaptak mannát, kaptak fülyeket, és teljesen természetes volt az, hogy mindez van. És egy idő után már elfelejtettek az ajándékról az ajándékozóra nézni, és amikor hirtelen nehézséget találták szembe magukat, akkor el is felejtették, hogy lehet kihez fordulni. Érdekes, hogy két ember azért nem így áll hozzá, ugye azt olvassuk, hogy ahogy visszajöttek, beszámolnak, és Káleb, meg Józsiai próbálják csitítani a népnépet, hogy hát Isten eddig is gondos volt rólatok, ezután is fog. Ha ő azt mondja, hogy bemehetünk, akkor így bemegyünk, és megverjük őket. Tehát egy pánik félelembe levő tömeggel nem igazán lehet mit kezdeni, ezt nagyon sok szóval látjuk. Amikor a tömeg bepánikol, akkor ott esélye nincs az érszérveknek, sajnos itt sem volt. A kérdés az, hogy hajlamosak vagyunk-e pánikolni, vagy tudjuk, hogy hogyan és merre tudunk szabadulást találni. Hajlamosak vagyunk-e a láthatókra nézni a láthatatlanok helyett. Elismerjük, hogy Istennek igaza van, de és jönnek a kifogásaink, és jönnek a félelmeink. Vagy elismerjük, hogy Istennek igaza van, és tudom, hogy kihez fordulok a kétségeimmel. és elmondom. És a nagy kérdés az, hogy az imádságunk az első lehetőség, az első reakciónk, vagy az utolsó lehetőségünk. Ha valaki napi kapcsolatban van az élő Istennel, akkor ez az első reakciója. El sem tudja mulasztani, mert folyamatosan kapcsolatban van Istennel. Ha valaki csak hébe-hóba kiabál Istennek, akkor annak az utolsó utáni lehetősége, amikor már más nincs. Ja, Istenem, segíts meg! Látjuk-e, és akkor most ezek olyan kérdések, amikre a beszélgetésben érdemes lenne sort teríteni, látjuk-e az életünkben az Isten ajándékait? Hogy teljesen természetesek, és megvonjuk a válunkat, és azt mondjuk, hogy hát ez van. Pedig nem olyan természetes, ha belegondolsz abba, hogy itt ülünk. Ahhoz az kell, hogy el tudjunk jönni idáig, ami megint csak nem kis feladat időnként. Azt jelenti, hogy képes vagyok mozogni. Hogy látok, hogy hallok, hogy értek, hogy megvannak a föltételeim annak, hogy ide tudok jönni. Nem vagyok ezen más dologgal leterhelve. Ez mind. Nem szólt, nem természetes. Aki látott már fogyatékos embert, vagy dolgozott már fogyatékosok között, vagy járt közöttük, az rájön arra, hogy várja, mennyire nem természetes ez, ami nekem az, hogy van két kezem, van két fülem, és épp az agyam. És mennyire nem természetes az, hogy az élő Isten vezet, hogyha hagyom és hallom, és akarom és hallgatok rá. Hogy naponta ki tudom nyitni az igét, mert van Bibliám, sőt most már van okostelefonos alkalmazás, meg van e-mailes ige magyarázat és minden más. És ha ne vagy Isten, nem jutok el egy Isten tiszteletre, akkor beütöm az interneten, hogy igehirdetés és 10 millió igehirdetés közül válogathatok. Még csak nagyon meg se kell erőltetni magam. Ha mindez teljesen természetes, akkor jogosan és teljesen nagy jelenállal tudjuk kiabálni, hogy hol marad az Isten, mikor problémáink vannak. Ha viszont az imánk az első lehetőségünk, vagy az első reakciónk, akkor rögtön azt tudjuk mondani, Uram Isten, te tudod. És nem ok nélkül adod a próbát, és ha eddig segítettél, ezután is segíteni fogsz. Erről beszéltünk már egy párszor, a hitnek az egyik alapja az az, hogyha egyszer már megtörtént, velem vagy mással, akkor az Isten az ugyanolyan azóta is, nem változott benne semmi, mert nem fér hozzá változás, azt mondja az ige, akkor ismét meg fog történni, megtörténhet velem is, meg újra és újra megtörténhet akár velem, akár a környezetemben bárkivel. És ezzel a reménységgel merek imádkozni másokért is, magamért is, a körülményeimért is. És utolsó gondolat, azt mondja, hogy parágyi sáskáknak éreztük magunkat, és ők is úgy tekintettek ránk. Kinek a szemszögével nézed a dolgokat? Ha béka perspektívából nézem a dolgokat, akkor minden óriási. De kell nekem abból nézni? Vagy az élő Isten vállán vagyok, és akkor viszont minden megoldható. Mit mond Isten? Ha vízben jársz, nem sodor el, ha tűzben vagy, nem égsz meg, innentől kezdve miről beszélünk? Lesz tűz? Lesz. Lesz víz? Lesz. És? Lesz vihar? Ajjaj! És van egy olyan Istenünk, amelyik keresztül megy a viharon, és meg se potyan neki. Az a kérdés, hogy elhiszem ezt. Jön Isten hol az a tenyerén, akinek a minden hatóságába az is belefér, amit én el sem tudok képzelni. Nem azt jelenti az, hogy Isten mindenható, hogy több lehetősége van, mint nekem, hanem azt jelenti, hogy bármit megtehet. És ha bármit, azt szó szerint lehet érteni. És azt hiszem, akik itt vagyunk, jó páran megtapasztaltuk már ezt, hogy Isten bármit megtehet. Azt is, amit az orvosok képtelenségnek gondolnak, azt is, amit mi képtelenségnek gondolunk. Múlt héten épp erről beszéltünk, hogy kutyából nem lesz szalonna. Isten meg azt mondja, hogy minden szalonna kutyából készül nála. Sőt, mi is voltunk időnként olyan állapotban, hogy ránk is csak legyintett mindenki, hogy ugyan már pont ő. Az Istennek tetszett, hogy megkönnyebbült rajtunk. Az Istennek tetszik ma is, hogy azt mondja, hogy nektek adom azt a földet. Hogy beteljesíti az ígéreteket. Nem csak ebben a világon, hanem itt mond Jézus, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Tudjuk azt, hogy amikor ez a földi életünk véget ér, onnan is van tovább. Egy olyan hely, ahol minden a lehető legjobbá válik, ahol már nincs semmi, ami megakadályozhatna az Isten dicsőségét, de addig is itt a Földön is Isten mindent meg tud adni az övéinek, ahogy megadta az Egyiptomból való kivándorlás alatt is az övéinek a dolgot. Merem elfogadni Isten ajándékait, vagy elismerem, hogy jók, de... és sorolom a kifogásokat. És erre mondta azt, jó apám, hogy a kifogás mi a fogás. Mert az egész nem másból foghat, csak a félelemből. Hát, ha mindenható Isten hordozott ennyiren, akkor mitől félek? Erre mondja azt Dávid, hogy nem félek, mert ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Nem félek, mert te velem vagy. És akkor a halál árnyékának, hogy én sem félek. Mert nem csak a halál árnyékának, hogy én, hanem magában a halálban is adta Istennek a hatalma, aki meg tud őrizni. Adja meg, Úrunk, hogy tényleg lássuk, érezzük, komolyan vegyük azt, hogy ő mindenható. És amikor ő fölkínál egy lehetőséget, akkor ne tétovázzunk, hanem merjük hittel elfogadni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a szabadítás csodáját. Köszönjük, hogy te nem csak kiszabadítottál minket, hanem megtanítasz a szabadságban járni és élni. Köszönjük, hogy nem csak az alkoholtól szabadítottál meg, hanem egy teljesen szabad életre hívsz. Köszönjük, hogy minden gondunk előtted van, és a te mindenhatóságod elég arra, hogy rád bízzuk magunkat teljesen. Köszönjük, Urunk, hogy amikor megvárakoztatsz is, ami javunkra van. Köszönjük, hogy amikor úgy érezzük, hogy elönt a félelem, te mindig ott vagy és bátorítasz. Újra szólsz, hogy ne félj, ne féljetek. Kérünk téged, hogy kapaszkodjunk a te ígédben mindenkor. A legsötétebb órákban is. Tarts meg minket. Hadd kérjünk azokért, Urunk, akiknek az élete a hullámvölgy mélyén van, és nem látják a kiutat, te mutasd meg nekik, hogy merre van. Te tartsd meg azokat, akik nem tudják, hogy hova kapaszkodjanak. Nyújts nekik kapaszkodót. És kérünk, Urunk, tartsd meg minket is, mert nélküled mi is csak bolyongunk, mint a vakok az életország útján. Maradj velünk, Úr Jézus, hiszen megígérted, hogy velünk vagy a világ végezetéig. Amen.